Az utolsó két versszakban énekeltük, az áldás esője a tiéd, ajándékozz meg minket a felüdülés idejével, váltsd be most a hozzánk intézett szavadat. Ez a mi imádságunk, ez a mi kérésünk, és ide irányul a mi bizodalmunk ezekben a napokban. Váltsd valóra nekünk, vagy közöttünk most a te szavadat, nem a mi kívánságainkat, nem a mi elképzeléseinket, hanem váltsd valóra az ez időre rendelt vagy adott szavadat, az utolsó napokra szóló ígéreteidet, váltsd valóra őket a te néped körében. És annyit megtanultunk, hogy félretegyünk minden saját képzeletünket, és teljes mértékben bízzunk az Úrban. Egy ponton Branham testvér azt mondja, a pünkösdi mozgalom ezekben az utolsó időkben visszaemlékeztetett minket a kezdetekre, de most Isten előre halad azokkal, akik hisznek neki és bíznak benne. És ezekben a napokban várjuk azon dolgok beteljesedését, ami pünköstkor is megtörtént, sőt, még ennél többet is, még többet is. És tudjuk, hogy Isten olyan ígéreteket adott, amelyek túlmutatnak azon, ami a kezdetben volt. Isten dicsősége a végén nagyobb lesz. És megemlékszünk arra a kijelentésre is, amit szintén ő mondott, hogy a pünkösdi mozgalom visszaemlékeztet bennünket az ajkakra, a szájra, a különböző nyelveken való beszédre. És aztán azt mondja, most a növekedésben vagy a fejlődésben túlléptünk ezen. Most megérkeztünk a szemhez, a legmagasabb ponthoz, amit el lehet érni, ahhoz, ami valójában mindent hozzátesz és irányít és meghatároz. A szájnak megvolt a maga ideje, sokan sok mindent elmondtak és hangoztattak sok nyelven az ég alatt. Most Isten a saját nyelvén beszél a prófétai kinyilatkoztatáson keresztül. A látnokok, amint tudjátok, az Ószövetségben a próféták látnokoknak is lettek nevezve. Ők isteni látomásokat láttak. Olyan eseményeket láttak lezajlani maguk előtt, amelyek még jövőbeniek voltak. És nekünk hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ne legyünk a megismétlődése annak, ami már 1906-ban elkezdődött, és ami sokszor folytatódott. Most a szellemi érettség korszakában élünk, nem hagyva ki a másikat sem. De a fő hangsúlyt arra helyezzük, amit Isten erre az időre elrendelt, vagy meghatározott. Hangsúlyozom, kihagyni semmiképpen sem akarunk semmit. Semmi áron nem is szabad, és nem is akarunk kihagyni. De nem akarunk megállni sem. Szellemileg lépésről lépésre előre akarunk haladni. Felfegyverkezve a magasból jövő erővel, Istenünk teljes fegyverzetével, és ő meg fog ezzel ajándékozni bennünket ezekben a napokban, és mind végig. Az ének utolsó verse azt mondja, nyissatok ajtót az áradatoknak, most, amikor meghajlunk te előtted, most, amikor hozzád kiáltunk. Áldás esője szükséges számunkra. Ezt mindannyian tudjuk, hiszen földileg is örülünk az esőnek. Még akkor is, ha néha kicsit rossz kedvűek vagyunk, és elázunk is. Alapvetően tudjuk, hogy az esőre azért van szükség, hogy el legyünk látva élelemmel. És ezért szellemileg hálásnak kellene lennünk, hogy Isten elküldi az áldás esőjét, és hogy bőségesen van táplálékunk. Csak egy verset szeretnék megosztani, ami több, mint ismert mindenki számára, kivétel nélkül mindenki számára, amit mindenki kívülről tud, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet, a 8. versét szeretném felolvasni az imádkozás előtt. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, folyamatosan ugyanaz marad. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Imádkozni akarunk mindannyian. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, meghajlott szívvel és szellemben alázatosan jövünk a Te jelenlétedbe a bárány vérének meghintése alatt, a Te kegyelmi trónodhoz járulunk, ó Urunk, és kérünk Téged, hajolj le hozzánk ebben az órában. Hűséges Istenem, távolíts el minden akadályt az útból. Távolíts el minden hitetlenséget, kétséget és kishitűséget. Igenis, tüntesd el azt, Uram. Engedd, hogy ma élő hit költözzön a szívünkbe a Te ígéd és a Te szellemed által. Olyan hit, amely megmozgatja a Te karodat. Olyan hit, amelynek, mint isteni valóságnak eredményeket tudnának felmutatni. Hűséges Urunk, összegyűltünk itt a Te színed előtt, és köszönjük a Te hatalmas beszédedet. A Te kegyelmedben Te megtartottál minket. Kinyilatkoztattad nekünk a Te szavadat és a Te akaratodat. Kik vagyunk mi, hogy egy ilyen nagy Isten lehajoljon és beszéljen hozzánk? Uram, tedd a Te ígédet olyan frissé, olyan elevenné, olyan hatalmassá, erőteljessé ma, ebben az órában. Hadd legyen a szellem kardjává. Uram, a Te szellemed legyen az, amely kormányozzon közöttünk, és minden más szellem legyen száműzve ebből a teremből. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának nevében. Uram, a Te néped szabad. Ez az örömünep, a szabadulás esztendeje, az ujongás éve, a megváltás éve, a szabadulás éve. Köszönjük Neked ezt, és ez az év csak a Te eljöveteleddel fog véget érni. Uram, ez nem egy 365 napos év, hanem a kegyelem esztendeje, amely most a végére jár. Uram, megemlékezünk azokról is, akik nem tudtak eljönni, akik ma nincsenek itt. Ó Istenem, taníts minket imádkozni, taníts minket meg a hitre, támasz igényt a te népedre. Követeld őket, és ők eljönnek, és meghallják a te hangodat. Uram, dicsőíts meg a te nevedet, magad, te magad a te nevedet, és hangold a szívünket a te szavadra. Ó Istenem! És áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából. Ezt kérjük a Jézus nevében. Amen. Ezek azok a napok, amelyekre vártunk, és hisszük, hogy Isten be fogja váltani az ő ígéjét, hogy be is akarja váltani. És meg kellene szabadulnunk minden saját elképzeléseinktől, és teljesen bíznunk kellene az Úrban. Amikor azt mondta akkor az ő tanítványainak, maradjatok Jeruzsálemben, amíg nem lesztek felöltöztetve a magasságból jövő erővel, nem kellett semmi mást tenniük azon kívül, amit ő mondott. És már ebben rejlik az egész áldás, és ezzel össze van kötve az ígéret beteljesedése. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. Ez a kulcs, amely végighúzódik az egész evangéliumon. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. És amit ő mond, az meg is történik. Amikor a földre köpött, és egy tésztát készített, és bekente azzal a vakember szemét, nos, mondhattak volna a kritikusok bármit is. És az Úr azt mondta neki, menj, mosódj meg a Siloám tavában, és látni fogsz. És így történt. Ő elment, megtette azt, amit az Úr mondott neki. Amikor mi megtesszük azt, amit az Úr mond nekünk, akkor ő vállalja a felelősséget azért, amit ő mondott. De ha nem azt tesszük, amit ő mondott, akkor az rajtunk múlik. Tehát ezt a bibliai mondatot magunk elé akarjuk állítani vezérfonalként az összejöveteleink közben. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. Ő sok mindent mondott, de ezekre a napokra, amelyeknek emlékezetében most vagyunk, azt mondta, várjatok Jeruzsálemben, amíg a magasságból való erővel fel nem lesztek ruházva. Senki sem tudta, hogy mi fog történni, mi legyen a következő lépés, vagy hogyan fog történni. Valószínűleg még meg sem értették, hogy mi lett megígérve ezekben a szavakban, de megtették azt, amit az Úr mondott nekik. Egyöntetően összegyűltek imádkozni, és annál fogva, amikor azt tesszük, amit ő megparancsol nekünk, ott ő is megteszi azt, amit megígért nekünk, ígéretben adott nekünk. Ilyen egyszerű lehet. És mégis néha egy kicsit nehézkés is. Ők az időben akkor látták az Urat az ő földi szemeikkel. Hallották őt, és pontosan tudták teljesíteni az ő utasításait. Ugyanígy kellene ennek most is lennie. Ő egészen világosan és egyértelműen szólt hozzánk. Az az íge, amely akkor az ő népéhez lett intézve, ma hozzánk intéződik, mint az ő népéhez. Ő ma is azt mondaná, amit akkor mondott, és akkor is azt mondta, amit ma mondana. Hiszen nála nincs változás, sem a változásnak, még az árnyéka sem. Ő ugyanaz marad az örökké valóságban. És mi azt várjuk ezekben a napokban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy megállthasson minket jobban, mint eddig, és hogy újra átélhessük annak egy részét, ami az ős kereszténységben történt. Hiszen hisszük, hogy valami még nagyobb dolog fog történni most a végén. De már most is nagy dolgok történhetnek. A magunk elképzeléseit hadd tegyük félre, és hadd tartsuk azt szem előtt, hogy Isten elérje az ő célját velünk. Hogy ezek olyan összejövetelek lehetnének, amelyekben nem csak halljuk Isten igéjét, hanem megtapasztaljuk Isten erejének a kihatását, ami az ő igéjében el van rejtve. Az ő szava, ezt már gyakran mondtuk, magában tartalmazza az ő erejét, és az nem tér vissza üresen, hanem eléri, megteszi azt, amiért el lett küldve. Ezen a ponton itt vagyunk. És én a legszívesebben nem is beszélnék, hanem azt mondanám, gyertek, hadd imádkozzunk. De ezzel is meg kell legyünk ajándékozva Istentől. Ott kell lennie a szívünkben, a késztetésnek, az ösztönzésnek, hogy ne csak az ajkunkkal, hanem a szívünkkel is felkiáltsunk Istenünkhöz. És az ilyen embereknek akkor megvan az ígéret, hogy mielőtt még kiáltanának, én válaszolni fogok. Miért? Mert Isten már látta a szív kívánságát, sóvárgását, még mielőtt a szavainkkal megformáltuk volna, és ajkunkon kifejezésre juttattuk volna. Hiszen a mi Istenünk a szívek vizsgálója. És ő meg akar keresztelni szellemmel és tűzzel. Hiszen ez nem olyan valami, ami a lehetőségeken kívül van, hanem egyszerűen csak egy része ennek, összetevője annak. Isten országa egy szellemi birodalom. És ahol nem lehet jelen az Isten szelleme, ott nem lehet jelen az Isten országa sem. Az emberek énekelhetnek és beszélhetnek ugyan Isten országáról, de Isten országa csak ott van, ahol Isten kinyilatkoztathatja magát. Amikor húsvértestet öltött Jézus Krisztusban, ami Urunkban, meg van írva, hogy a mennyek országa közzel érkezett hozzátok. De most már bennünk van, bennünk lakozik. Mi Isten országában vagyunk, és Isten országa mi bennünk van. Mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van. Mi az ígében vagyunk, és az íge bennünk van. Mindig ez a kölcsönhatás az, amire szükségünk van, hogy lépést tartsunk a mi hitéletünkben. Csak így juthatunk el az elméletből a gyakorlatba. És már az elején is mondtam, engem az a gondolat foglalkoztat, hogy Istennél már minden egy befejezett valóság. Minden ígéret, amit Isten ígéjében meg lett írva, írva áll, már eleve elhatározott dolog, már beteljesedett az ő színe előtt, még akkor is, ha mi még mindig várunk a beteljesedésükre. Istennél minden dolog már megtörtént valóság, de ő a hívőkben meg akarja valósítani. Most pedig térjünk rögtön át Miriánk nézve. Isten a valóság, az ő szava a valóság, az ő születése, az ő élete, az ő szenvedése, az ő halála, az ő eltemettetése, az ő pokolba való leszállása, az ő feltámadása, az ő mennybe menetele, minden egy isteni valóság. Mi legyen akkor a helyzet veled, és mi legyen a helyzet velem? Mi is isteni valóság vagyunk. Isten fiai és leányai vagyunk. Mi már Krisztusban voltunk, Krisztusban vagyunk, és Krisztusban is leszünk. Pál apostol végül is a rómaiakhoz írt levél 6. részében részletezi, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, vele együtt el lettem temetve, és vele együtt feltámadtam egy új életre. Egy más helyen azt olvassuk, hogy Krisztusban mennyei helyekre lettünk átültetve. Vajon megértjük ezt, hogy a mi Urunk a valóság, ezt mindannyian hisszük, de ugyanúgy, ahogy ő szellem által lett nemzve, és megszületett ebbe a világba, beleszületett ebbe a világba, úgy születtünk, vagyis úgy, mi is a szellem által lettünk nemzve, és abba a világba születtünk, ahonnan ő jött. Ő halandóvá lett, hogy mi halhatatlanná válhassunk. Szeretteim, ezt hitben meg kell ragadnunk. Ő átvette a mi helyünket, ez is a valóság volt. Valamennyünk bűne őt terhelte meg. Ő a fájdalmak embere volt, akit az emberek elkerültek, kikerültek, és az ő külseje annyira eltorzult volt, hogy senki sem kívánt ránézni, hogy gyönyörködjön az ő tekintetében. Olyannyira rányomta a bélyegét a szenvedés, az emberiség bűne okozta szenvedések, annyira nyomot hagytak rajta, hogy az emberek nem szívesen néztek rá, hanem inkább kikerülték, az útjából álltak. De aztán megfordult azután a kocka. Ő volt a valóság, ő volt az élet. A halál, igen, bármi is legyen az, de nem maradhat örökké valóság, mert mindennek, aminek volt egy kezdete, lesz egy vége is. És a halál nem lesz többé. Szeretteim, el kell kezdenünk különbséget tenni a valóság és a hazugság között. Minden, ami az ördögtől származik és jön, az hazugság, és ő a hazug a kezdetektől fogva. Minden, ami Istentől származik és jön, az igaz, és mi Istenből születtünk, és ezért össze vagyunk kötve az igazságban Istennel, az ő ígéje és az ő szelleme által. Ez a valóság. Avagy megéreztük-e már ezt? Azt hiszem, részben igen. Csak hogy még nem érzékeltük ezt elég intenzíven. A hitetlenség miatt ez a tisztán látás újra és újra elhomályosult számunkra. És azt hiszem, hogy Isten meg akar ajándékozni kegyelemmel ahhoz, hogy az isteni valóságnak ez a tiszta látásmódja ne legyen többé elhomályosítva, hanem hogy tisztánlátásról, tisztánlátásra és felismerésről felismerésre haladjunk, és átalakuljunk az ő képmására. Ahogyan azt az Úr teszi, aki a szellem, és ahol az Úr szelleme van, ott létező a szabadság is, az isteni szabadság. Az első szentírási ige szakasz, amit a mi Urunk felolvasott, az Ézsaiás 61. fejezetéből volt. Istennek, az Úrnak szelleme nyugszik meg én rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a megkötözötteknek, szeretteim. Amikor Istennek, az Úrnak szelleme isteni valóságként megnyugszik a gyülekezeten, akkor a szabadulást hirdetni kell a megkötözötteknek, és ezt meg is kell tapasztalniuk Isten ígének a hangoztatása közben. Az embereket meg kell ragadja az isteni valóság az íge hirdetése alatt. Azt is meg kell értenünk, meg kell ragadnunk, hogy Isten ígéje a valóság, és még annál is több. Ugyanakkor a tekintély is, az isteni tekintély, a fennhatóság, mert meg van írva, hogy az Úr kiűzte az ördögöket, az íge, az ő szava által. Ő szólt, és megtörtént. Az ördög, vagy a démonok nem fognak visszariadni a te és az én szavainktól. De Isten ígéjének a tekintélye elől meg kell, hogy hajoljanak a názáreti Jézus Krisztus nevében, hiszen ez az isteni valóság. És tudjátok, hogy miért? Nem elmélet, hanem isteni gyakorlati megvalósítás, hiszen Jézus Krisztus legyőzte a halált és a poklot. Ő elvette a sátántól a kulcsokat, és harmadnap feltámadt a halálból. És azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Mostantól hadd higgyük el, hogy csakis isteni valósággal van dolgunk. Az isteni valóság az, hogy minden olyan bűnösnek, aki Jézus Krisztushoz jön, és hisz benne, mint személyes megváltójában, ígéretben lett adva a bűnök és vétkek megbocsájtása, és nem csak ennyi, hanem meg is lettünk ajándékozva ezzel a kegyelemmel. Az ígéretek Krisztusig tartottak. Krisztus óta az ígéretek isteni valósággá váltak, mert Krisztus az emberi alakban kinyilatkoztatott Isten volt. Krisztus az isteni valóság, és mindaz, ami ígéretben lett adva, az idők folyamán ő benne vált valósággá. Először is, aki Istent meg akarja látni, annak a megfelelő módon kell az Úrra tekintenie, és akkor úgy fog járni, mint Tamás is járt, amikor meglátta az Urat, és megérintette őt. Ő csak felkiáltott, én Uram és én Istenem. Az isteni valóság emberi hústest formájában, alakjában járta be ezt a földet. Ma te és én, mi Isten fiai és leányai vagyunk. Isteni valóságok, Isten gyermekei, ami Urunk Jézus Krisztusban vetett hitáltal. Ez az evangélium. Ez a jó hír, az örömhír. És a dicsőséges dolog benne az, hogy igaz is. Hogy igaz, hogy valóság. Ha csak jövőbeni zenebona lenne, akkor ma nem állnék itt ebben a bizonyosságban. És Pál apostol azt írta a korintusiaknak, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, akkor a mi prédikációnk üres. De mivel Krisztus feltámadta halottak közül, és ezt Isten engedélyével hozzátehetem, ezért a mi íge hirdetésünk teljes értékű. Telve van a feltámadás erejével. Nem üres szavakból áll, hanem egy üres sírral van dolgunk. Halleluja! Ez az, amit meg kell értenünk. És amikor ezt megértjük és felfogtuk, akkor a te sírod és az enyém is már üres. Mert hiszen ő vele leszünk mindenkor. Ő elment, hogy előkészítse a helyet számunkra. Emlékezzetek meg erről, és el ne felejtsétek, ott már csak a valósággal lesz dolgunk. A sír, amelyben a megfeszítetett feküdt, üres. De a keresztről szóló beszédnek teljes tartalma van, és Isten ereje mindazoknak, akik hisznek benne. És szeretteim, ha ezekben a napokban megtudjuk Isten segítségével, sikeresek leszünk abban, és ő velünk lesz, hogy áttörjük ezt a hanghatárt, és hirtelen felébredünk, és rájövünk arra, hogy kik is vagyunk valójában. A test szerint sokan megismerték az Urat. És azt mondták, hiszen ismerjük úgy a fi testvérit, mint a lány testvéreit is. Nem ez-e az ágy fia, stb. A test szerint mi is ismerjük egymást. Pál apostol azonban azt mondja, 2 Korintus 5.16, hogy ezért mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha korábban ismertük is Krisztust test szerint, most már mégsem ismerjük így őt. Voltak éppen mi történt. Neki azért kellett hústestet öltenie, hogy képes legyen szenvedni és meghalni, hogy elvegye a halál hatalmát. A halál fullánkja a sarkába szúrt ugyan, de az ő lába annak fejére nehezedett. Mert széttaposta a kígyó fejét. Az első Mózes 3.15 óta ez egy ígéret volt. Ígéretben lett adva, amelynek beteljesedésbe, kilátásba lett helyezve. Ám a Golgotán történtek óta az isteni valósággá vált. És ezt teljesen átfogóan meg kell értenünk, és akkor segítségünkre is lesz. Mostantól kezdve Isten segítségével, csak isteni valóságokkal akarunk foglalkozni, és akkor elfordulunk magunktól és egymástól is. És feltekintünk az Úrra, akitől minden segítség jön. Attól az Istentől, aki az eget és a földet teremtette, aki feltámasztja a halottakat, aki a vakoknak visszaadta szemük világát, és a bénákat járóképessé teszi. A mi Istenünk erre akar felhasználni minket, mint kis isteni valóságokat, hogy az ő szent szavát a gyakorlatba átültessük. És akkor majd mi is azt mondjuk, ahogyan a mi Urunk is mondta, nem én vagyok az, aki megteszem ezeket a cselekedeteket, hanem az én Atyám, aki én bennem lakozik, ő véghez viszi az ő művét. Így lesz ez mindannyiunkkal. Tegyük fel, hogy a halottak vagy azoknak egy része még a feltámadás előtt feltámadna, akkor senkinek közülünk nem lenne semmi dolga vele, ki lenne az közülünk, aki egy halottat fel tudna támasztani. De az Úr az élet és a halál ura. Az íge, amely a szellem által lett elvetve beléjük, az égett az ő lelkükben. Ó, mennyire vágytak arra, hogy annak beteljesedését megláthassák, amiről profétáltak, amiről ők maguk profétáltak, és mégis elaludtak az előtt. Mi pedig a kegyelem idő végén élhetünk, amikor Isten helyreállítja és visszaszolgáltatja mindazt, ami elveszett, és még ennél is sokkal többre is képes, mint amennyit egyáltalán kérni tudnánk. Nos, egy ilyen időben élünk mi most. Az a valóság, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő ígéjét. És ez egy nagyon konkrét céllal történhetett. Isten felszólalása mindig az ő népével kapcsolatban történik. És ehhez egy cél is kapcsolódik. És mi hisszük, hogy Isten azt akarja, hogy a nép, amellyel szövetséget kötött, akik tehát az ő új szövetséges népéhez tartoznak, hogy azok mind meghallják a szövetség szavát, és szívből higgyenek is benne. Sok minden abból, ami az évszázadokon és évezredeken keresztül profécia volt, ma már történelem, ma már valóság. Isten országában az ő népe közepete az isteni valósággal foglalkozunk. Erről sokat beszélhetünk, hogy Izrael népe egy olyan valóság, amit nem lehet letagadni, és mi örülünk is ennek. De ez nem a neked adott válasz, és nem az én válaszom. Ez a válasz Izrael számára. A te válaszodnak és az én válaszomnak összeköttetésben kell, hogy legyen Isten ígéretével a gyülekezet számára. És nem leszünk belsőleg megelégedettek mindaddig, amíg nem látjuk beteljesedve a gyülekezetnek adott végső ígéreteket is. Isten megígérte, hogy a napok végén elküld egy prófétát. Vajon ez valósággá vált-e teljes mértékben? Isten megígérte, hogy kihívja, külön választja az ő népét Babilonból. Vajon megtörtént-e ez? Isten megígérte, hogy útmutatást ad és megajándékoz a visszaszolgáltatással. És most itt elérkezünk ahhoz a ponthoz, amin mindannyian nem tudunk túllépni. Mert az egyik összefügg a másikkal. Eddig minden valósággá vált, amennyire csak felismertük. Most pedig isteni valósággá kell válnia a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül. És ez az a pont, ahol a hitünk megmérettetik. Vajon mennyire tudunk megbízni a mi Istenünkben? Meddig ér el a mi hitünk? És hol áll meg? Hol van a határa? Bárcsak lenne, hogy Isten szavában lenne meggyökerezve, lehorgonyozva, amely nem ismer semmiféle megállást. Isten ígéje előre megmondta egyik szakaszt a másik után. És mi szilárd hittel járunk az élő Istenben, az ő ígéjével a lelkünkben lehorkonyozottan az Úrral lépést tartunk. Világosságról világosságra és a felismerésről a felismerésre. De most azt akarjuk látni, hogy Isten, az Úr szelleme megnyugszik a gyülekezeten. Úgy, ahogyan a fejen is megnyugodott. Ugyanígy kell megnyugodnia az egész testen is, mert mindkettő összetartozik, és az isteni egységet alkotja vagy képezi. Atyám, te én bennem, és én ő bennük, hogy egy legyünk. A gyülekezet az isteni valóság itt, ezen a földön. János a Pátmos szigetén a hét aranygyertyatartó között látta az Urat, mint a feltámadottat. Hol volt ez a hét aranygyertyatartó? Vajon a mennyben voltak-e? Hol voltak ők? Ezek az gyertyatartók a földön voltak. Helybeli gyülekezetek ezen a földön. És az Úr a hét aranygyertyatartók között járt, jött és ment. Csodálatos. Isteni valóság. Kicsoda az isteni valóság a gyülekezetben? Elsősorban te és én legyek-e az? Nem. Legfeljebb a második. Krisztus van az első helyen, mint a valóság. Az Úr, mint isteni valóság. Ő az, aki a hét aranygyertyatartó között jár, és közöttük van, és ő általa, aki az isteni valósággá vált itt ezen a földön, az isteni gyülekezete is isteni valósággá vált. És ettől többé nem térünk el. Ezt meg kell ragadnunk hittel Isten dicsőségére, mert Krisztus által megragadott minket is. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Hadd foglaljuk össze. Krisztus, mint az isteni valóság, emberi alakban járva itt ezen a földön. És aztán megfizette az árat. Kiért? A gyülekezetért, amely az ő testét alkotja, és az ő szolgálatát tovább folytatja. Legkésőbb az ő feltámadása után, még az utolsó is, az ő tanítványai közül is megértette, hogy most isteni valósággal van dolguk. Halleluja! Szeretteim, amennyiben Krisztussal együtt feltámadtunk egy új életre, akkor megértjük, felfogjuk, hogy isteni valósággal van dolgunk. Amennyire bizonyosan az ő élete, az ő szenvedése, az ő halála, az ő feltámadása, mindezek isteni valóságok, és azok is maradnak. Ugyanígy a pünkös napja is egy isteni valóság. És szeretteim, hadd hangolódjunk rá, és mondjuk, hűséges Istenem, mi is ugyanazt szeretnénk megtapasztalni, mint amit testvéreink és a testvérnők a kezdet kezdetén veled együtt megtapasztaltak. Mi is meg akarjuk tapasztalni most a végen. Amennyiben felismertük őt, mint isteni valóságot, és megértettük, vagy felfogtuk, hogy a sátán a pokol és a halál minden hatalma, minden betegség, minden bűn, minden, amivel a bűnbeesés és az átokkal együtt járt, a Golgotán keresztül mindezekkel le lett számolva, hiszen a büntetés őt terhelte, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Isteni valóság. Meggyógyultunk, nem de, nem jövőbenileg fogunk meggyógyulni majd, hanem már is meggyógyultunk. Ez egy isteni valóság, hogy a mi bűneink engesztelve lettek, és adósságaink kilettek fizetve, a vétkeink megbocsájtva, a betegségeink meggyógyítva, hogy Krisztus az Isten fia, ami megváltunk, ami szabadítunk. Ez isteni valóság. Fogadd el hittel ma, mint egy isteni valóságot, és meglátod, hogy mi fog történni. Amíg az emberek csak az észérveikkel teszik ezt, addig semmi sem fog történni. De abban a pillanatban, amikor a keresztről szóló íge Isten erejévé válik, akkor beköltözik az életedben az isteni valóság, és Krisztus hitáltal lakozást vesz a szívünkben. Ezt mondja a Szentírás. Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. És az írás azt mondja, hogy ő, aki bennetek van, erősebb, mint az, aki a világban van. Néha én is el vagyok csüggedve. És emiatt minden alkalommal szomorúan kell az Úrhoz járulnom, és azt kell mondanom, hűséges Istenem, bocsáss meg nekem, hogy kicsiny hitűségből, és esetleg még hitetlenségből is így viselkedtem veled szemben. Ó, hogyha hinni tudnál, csodákat látnál. Isten részéről már minden megtörtént. Isten már nem tud megmenteni egyetlen egyet sem, vagy meggyógyítani sem tud egyetlen egyet sem. Amikor az Úr meghalt a Golgotán, mindenki, aki valaha is meg lesznek mentve, már megmentettek, és mindenki, aki valaha meg fog gyógyulni, már meggyógyult akkor, elvégeztetett. Isteni valóság. Bekövetkezett az isteni valóság a Golgota keresztjén keresztül, itt ezen a földön, mindenki számára, aki szívből tud hinni. De hiszen ti nem egy embernek hisztek, és úgy vélem, ha kételkedünk abban, amit egy ember mond, akkor hihetetlenül megszomorítjuk őt ezzel az állásponttal. Amennyiben nem tartjuk hitelesnek és elfogadhatónak azt, amit egy ember mond, nem tudunk egészen hitelt adni annak, amiről beszámol, egy olyan ember nagyon el van keseredve, igen, fáj neki, mert az ember nem bízik meg abban, amit mond. Szeretteim, avagy meggondolkoztatott-e már bennünket, hogy mennyire megbántottuk a mi Istenünket, mert nem mindig hittük el azt, amit mondott. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek, és ebben rejlik a győzelem. Legelőször hitelesítve lettek ezek a szavak a galileai kánai menyegzőn. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. És ekkor bekövetkezik a csoda. Tudjátok, hogy az Úr egyáltalán nem imádkozott a víz felett akkor, csak az utasítást adta, töltsétek meg az edényeket vízzel, és aztán azt mondja, most pedig merítsétek a bort. A csoda bekövetkezett azáltal, hogy az emberek hallották, tudomásul vették az ő szavát, elhitték, és megtették azt, amit mondott. Az ő kezük alatt Isten megtette a csodát, mert azt tették, amit az Úr mondott. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. Ő azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot, ezt meg akarjuk tenni. Ő azt mondta, gyógyítsátok meg a betegeket, vagy imádkozzatok kézrátétellel a betegekért, és meg fognak gyógyulni. Hadd tegyük meg, miért ne tennénk meg? Hiszen ő mondta, nem igaz? Hiszen csak akkor tudja megerősíteni, igazolni az ő szavát, ha mi végrehajtjuk azt. Ha azt mondta volna, töltsétek meg a korsókat vízzel, és az emberek azt mondták volna, nos igen, várjunk csak egy pillanatra, mi nem vizet akarunk, hanem bort. Figyelj, Uram, nem hiszem, hogy jól értetted. Nem vízben van hiányunk, nekünk bor hiányzik. Nos, ne aggódjatok semmi felől. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek. És miközben megtesszük azt, amit ő mond, ő a csodák Istene, isteni valóságot fog létrehozni a mi szemeink előtt. Csodák nem azért történnek, mert az emberek beszélnek róluk, csodák nem azért nem ott történnek, ahol hangos imával akarod megmozgatni az eget. Isten igazi csodái ott történnek, ahol az Úr nevében megtesszük azt engedelmesen, amit ő megparancsol nekünk. Mert hiszen ő nem minket igazol ezzel. Ő az ő szavát erősíti meg, azt igazolja, és amikor mi az ő szava szerint cselekszünk, akkor látjuk, hogy ő megerősíti azt, és akkor a dolgok egészen könnyűvé válnak. Azok a férfiak, akik a vizet öntötték, nem aggódtak semmi felől. Nekik csak meg kellett tenniük azt, amit az Úr parancsolt nekik. A többiről gondoskodott a mi Urunk. Isteni valóság. Jézus Krisztus itt a Földön, emberi formában, alakban emberi, de isteni valóság volt. Azóta Isten országa közöttünk van, igenis, bennünk lakozik. Azóta az isteni valóság a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül folytatódik, beigazolódik, és itt Isten ma arra hív fel bennünket, hogy higgyünk neki, hogy bízzunk benne, és tegyük azt, amit ő mondott. Jézus Krisztus ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. És ez világos nyelven azt jelenti, amit megtett a tegnap, azt akarja megtenni ma is. Ó, mi minden megtörténhetne, ha mi mindannyian úgy tekintenénk önmagunkra, úgy észlelnénk saját magunkat, mint kis isteni valóságokat, akik belettünk helyezve Isten országába, isteni felelősséggel és feladattal, mint az élő Isten gyülekezete. Akkor az Úr képes lesz munkához látni, mert akkor lesz egy feladatunk. És abban a pillanatban, amikor egy isteni feladatot kapunk, biztosan meg tudjuk majd különböztetni, hogy minden más már egyáltalán nem számít. Ennek az egyetlen nagy isteni felelősségnek szenteljük oda magunkat, és szembenézünk a ránk bízott feladattal. Ami Urunk, Isten fia azt mondta, ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket, és nem másképp. Ugyanaz az isteni küldetés, és ugyanaz az isteni tekintély, vagy felhatalmazás, ugyanaz az Isten országáról van szó, ugyanaz az Isten igéjéről, kis isteni valóság, hogy azt a szót, vagy kifejezést használjam, amit Branham testvér is választott. Ő azt mondta, hogy Krisztus a felkent. Mi pedig felkentek vagyunk. És majd csak ezután nevezhetjük magunkat keresztényeknek, mert a keresztény nem azt jelenti, hogy azt mondjuk keresztény vagyok. Keresztény akkor lesz valaki, ha az illető fel lett kenve a Szent Szellemmel. Akkor keresztény lett. És majd csak akkor vagy azután taníthat meg minket a kenet mindenre. Ezért írta János, nektek nincs szükségetek arra, hogy valaki eljöjjön hozzátok, és tanítson titeket. Ez ma is újra és újra megtörténik. Emberek jönnek, és tanítani akarnak, és mindig sokkal többet tudnak, ugye, mint azok, akiket tanítani szeretnének. Ez mind Biblia ellenes. Nektek nincs semmi szükségetek arra, hogy bárki jöjjön és tanítson benneteket. Ti magatok megkaptátok a kenetet, és amint a kenet tanít titeket, úgy helyén való Isten előtt. És így mindannyian egyformán vagyunk tanítva Isten előtt és Isten által. Az isteni valóságnak el kell kezdődnie, és most kell elkezdődnie, ma este, nem majd csak holnap, hanem ma kell felismernünk a helyzetünket, az álláspontunkat, ahova Isten állított bennünket. Ebben a világban, és ezen a világon vagyunk, de ebben a világban van Istennek az ő gyülekezete is, neki megvan az ő királysága, és én megmondom nektek egészen őszintén, az egyetlen feladat, amely az életemet birtokolja, és az életem tartalmát képezi, az Isten országának az ügye. Minden más egyéb jobbra és balra fel van jegyezve valahol, de a középpont Isten országa jelenti. Ki szeretné azt, ha a gyülekezet isteni valósággá válna, ki szeretné átélni ezt? Hogy Isten fiai és lányai nyilvánvalóvá váljanak. Hogy Isten többet bízhatna ránk, mint eddig. És hogy felismerjük, hogy minden, ami Krisztussal történt, mi érettünk történt, hogy általa Isten gyermekévé váljunk. És ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Minden, ami most történik, isteni valósággá és az élő Isten gyülekezetének szerves részévé válik. Mert ez egy ége szerinti gyülekezet, és a gyülekezet Isten ígéje szerint cselekszik. És Isten a kezdetben megerősítette az ő ígéjét, és azt követő jelekkel és csodákkal igazolta. Nem kellene neki ezt megtenni a végén is, nem kellene imádkoznunk most a végén, mint ahogyan ők tették az elején. Uram, nyújtsd ki a karodat, hadd történjenek csodák és jelek a te szolgád Jézus neve által. Nyújtsd ki a te karodat gyógyulásra, stb. Isten azt akarja, hogy biblikusan higgyünk, biblikusan gondolkozzunk, biblikusan beszéljünk, biblikusan imádkozzunk, biblikusan cselekedjünk. Mindezek a dolgok Isten akaratában vannak. És amikor oda fejlődik a helyzet, hogy a mi beszélgetéseink is Isten ígéjének a keretei között folytatódnak, és a mi gondolkodásunk foglyul lehetne ejtve az ő akaratának és az ő ígéjének való engedelmessége alatt, akkor a gyülekezet képes lesz felemelkedni. Senki nem akar többé én központulag valamit az ő sajátjából előhozni. Mindenki azt akarja, hogy a szellem vezesse, a szellem irányítsa, hogy el lehessen végezve az, amit Isten akar. Bár csak megajándékozna minket az Úr azzal a kegyelemmel, hogy elkezdjük látni az isteni valóságokat most a gyülekezetben. Krisztus az isteni valóság. Az ő születése, az ő élet, az ő szenvedése, az ő halála, az ő feltámadása, az ő mennyembe menetele, ő az Isten felségének jobbján ül. Minden isteni valóság. A halál legyőzötten egy isteni valóság. Jézus a bizonyíték. Feltámadt a halálból a harmadnapon. De vajon mindezt ő érette, vagy érted és értem történt? Ő a te és az én érdekedben tette. Ő az egyetlen isteni valóság, a testé lett íge. Azért járt ezen a földön, hogy megváltsa és kinyilatkoztassa magát az embereknek, és isteni valóságokat teremtsen belőlük. És én ma azt mondom, mi isteni valóságok vagyunk, mint az élő Isten gyülekezete, mint az igazság alapja és oszlopa. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Ha ezt hittel elfogadjuk, és szánkkal valljuk. Hadd fogalmazzam meg ezt világosan így. A szívedben lévő hit egyáltalán nem használ neked semmit, ha nem mondod ki ajkaddal azt, amit a szívedben hiszel. Nem vallod. Majd csak akkor válik az a személyes bizonyságtételeddé. És akkor az ördög többé nem tud az ártalmadra lenni. Ma itt ülhetsz, és azt gondolhatod magadban, igen, a dolgok így és úgy állnak, és Isten gyermeke vagyok, újjászülettem, a bűneim meglettek bocsájtva, és azt gondolod magadban, ez az isteni valóság. Én mondom neked, ha nem vallod meg hittel a szíved hitében, a száddal, akkor tovább fogsz küzdeni. Küzdelmeid lesznek. De ha a száddal megvallod, és azt mondod, Uram, ma valóság gyúlt meg. Az isteni valóság, az isteni világosság valósága kigyúlt bennem. Ez már nem elmélet többé, ez az isteni valóság. Köszönöm neked az isteni valóságot az én életemben, és hiszem, hogy egy isteni valóságot alkottál én belőlem. Isten gyermeke vagyok, világosság gyúlt bennem, ma valósággá vált számomra. És meglátjátok, mi történik erőfeszítés nélkül. Nem csak kimondani, hanem a szív ösztönzéséből, hitben kimondani. És meglátjátok majd, hogy valami feloldódik bennetek. És elkezditek majd magasztalni és dicsőíteni az Urat. És akkor az ördög már csak kívülről támadhat meg benneteket, de belülről már nem tud tovább marcangolni benneteket. És újra, ez sem helyén való, ez is olyan rossz, ennek véget kell vetni. Mi teljesen meglettünk váltva, meglettünk vásárolva a bárányvér által. Hadd fejezzem be azzal az ígével, amit az elején akartam már felolvasni, hiszen kértük Istentől az ő szellemének a vezetését, és ő meg is adta nekünk. Magasztalva legyen az ő szent neve. az Ezékiel 16. fejezetének 4. versétől. Ami pedig a te születésedet illeti, azon a napon, amikor a világra jöttél, nem vágták le sem a köldök zsinorodat, és nem mostak tisztára vízfürdőben sem, és nem dörzsöltek be sóval sem, és nem lettél pellenkába sem, vagy pólyaruhába bugyolálva. Egyetlen egy szem sem tekintett rád szánalommal, hogy a szeretetnek ilyen szolgálatát tanúsította volna irántad, és hogy könyörüljön rajtad, hanem a nyílt mezőre lettél kivetve, kihajítva. Ennyire kevéssé törődtek az életeddel a te születésed napján. Az életed értéktelen volt, és most jön. Ekkor elmentem én te melletted, és láttam, hogy a véredben vonaglasz, és azt mondtam neked, amint ott feküdtél a te véredben, neked élned kell. Hát nem csodálatos ez az íge szakasz? Ki gondoskodott mi rólunk, amikor erre a világra születtünk? De egy dolgot azonban elmondok nektek. Amikor az Úr elment mellettünk, megszólított és magához hívott minket, amikor látta, hogy tehetetlenül vergődünk a vérünkben, és azt mondta, a 6. vers, ekkor elmentem te melletted, és láttam, hogy a véredben vonaglasz, és azt mondtam neked, amint ott feküdtél a te véredben, neked élned kell. Tudjátok, mi történt, vagy mikor történt ez? Akkor, amikor az Úr elhívott téged és engem, amikor te és én újjászülettünk egy élő reménységre. Mit adtak már az emberek a te és az én életemért? Vajon kinek jelentettünk valamit is? Az egyiknek egy jó munkaerő voltunk, a másiknak valami más. De kinek jelentettük valamit az örökké valóságra nézve? Amikor az Úr elhaladt mellettünk, és látta, hogy te és én elveszetten, reménytelenül, tehetetlenül vergődünk a vérünkben. És ő azt mondja, hogy a szabad ég alatt a mezőn feküdtünk. Ez azt jelenti, hogy szétszórtan mindenfele, egy ilyen helyzetben kiálthattok, senki sem hallja meg, senki sem segíthet. Akkor elmentem én te melletted, és láttalak téged a te véredben feküdni. Láttalak, amit a te véredben vonaglasz. Senki sem volt ott, aki segíthetett volna rajtad. Ekkor segítségedre siet. A megváltás napján segített te rajtad, és én rajtam. Megmentett téged, és megmentett engem, és azóta is gondoskodik rólunk. Igaz-e vagy sem? Néha az volt a benyomásunk, hogy ő nem mindig volt olyan közel, mint ahogyan szerettük volna. És mégis közel volt, amikor segítségül hívtuk őt. Rögtön a végére érek. Neked élned kell. Igen, azt mondtam te neked a te véredben, mikor a te véredben voltál, maradj életben, és növekedj fel, mint a fűszálak a mező. Vagy mint egy virág a mezőn más fordítás szerint. És aztán a részletezés így ment tovább és tovább. Később a 8. verstől ez áll, amikor pedig ismét elhaladtam, elmentem te melletted, tehát egy ellátogatás, egy felkeresés, és aztán egy második meglátogatás. Előtte még mesztelenül és csupaszon, a 7. vers végén, majd a 8. vers, amikor pedig ismét elhaladtam te melletted, felkerestelek téged, és megláttalak, imé elérkezett volt a te időd, a szeretet ideje. Valami egészen csodálatos dolog. Az Úr elhaladt egyszer mellett, lehetünk, felkeresett bennünket, látta, hogy tehetetlenül vonaglunk a vérünkben, felkarolt bennünket, megmentett, megsegített. És akkor elérkezik az idő, amikor már felnőttek lettünk. Itt a földi példák lettek felhasználva, ahol az érettség beáll. A szeretet idején újra eljön, hogy megmutassa magát azoknak, akiket csecsemőként, gyermekekként kiemelt, majd felnevelt, akik már elérték az érettséget, akkor eljön másodszor is a szeretet idején. Halleluja! Szeretteim, most már nem tudunk ebbe tovább elmélyedni, így több szakaszok is vannak az ember több stádiumában, amikor foglalkozik az Úr az öveivel. Isten már mindig is szeretett minket. Ő önzetlen vonzalomból szerette az öveit, és amikor elérkezik az isteni szeretet ideje a gyülekezet számára, akkor létrejön egy nagyon szoros kapcsolat a mennyasszony és a vőlegény között. Azt tudjátok, hogy az Úr mit ért ez alatt. Ő ránk bíz dolgokat. Olyan módon beszél hozzánk, ahogyan nem lehet beszélni a csecsemőkkel, és nem lehet beszélni a gyerekekkel. Ő megbízik bennünk. Az isteni szeretet ideje elérkezett. Mi volt pünköstkor? Pünköstkor ki lett árasztva a Szent Szellem. És a rómaiakhoz írt levélben ez áll írva, így tehát Isten szeretete ki lett árasztva a mi szívünkbe a Szent Szellem által a szeretet pillanatában. Úgyhogy itt jön egy második tapasztalat, vagy élmény is Istennel. Először is a megváltás, a Jézus Krisztusban vetett hit által, és aztán abban az időben, amikor az isteni szeretet kitöltetik a szívünkbe a Szent Szellem által, és mi belekerülünk ebben a közösségben, vagy a gyülekezetben, arra a helyre, ahova tartozunk. És hallgassátok meg ezeket még gyorsan. Akkor kiterítettem fölött, vagy rád a palástom szegélyét, és betakartam így a te mezítelenségedet. Hiszen ismeritek a Rút és a Boáz történetét. Rút a lábaihoz feküdt Boáznak, végül is ő volt a kiváltója. Ő ráterítette a köpenyét. Itt az Úr volt az, aki a gyülekezetről beszél. A vérrel megvásárolt sokaságról. Az első stádiumában a vérben feküdt tehetetlenül vonaglott, aztán rátalált az ő mesztelen állapotára az utolsó gyülekezeti korszak, a Laodiceai. Én szembesítelek téged azzal, hogy mezítelen vagy, és abban az időben az Úr újra eljön, hogy kinyilatkoztassa magát az ő népének. Szeretteim, az idő lejárt. De Isten még nem végzett velünk. Az isteni szeretet idején még egyszer kinyilatkoztatja magát, és mi rájövünk és felismerjük, hogy eltávolodtunk az első szeretettől, és felismerjük, hogy ő visszavezet minket oda. Mindezek isteni valóságok. Meg fogjátok látni, a második alkalommal kinyilatkoztatja magát nekünk, ahogyan Józseffel is történt annak idején, ahogyan Izrael nép esetében történt. Ó, mi fel fogjuk őt ismerni az ő feltámadásának erejében.